Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Makó János, belgyógyász nefrológussal, Perczel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Makó János belgyógyász nefrológus orvost. Isten hozta a stúdióban, kedves doktor úr. Mielőtt elkezdenék a mai műsort, egy okos gondolatot, illetve egy nagyon izgalmas gondolatot találtam Hanvas Bélánál. Van egy olyan gyűjteménye, hogy a 100 könyv. És a 100 könyvből az egyik, amit mindenképpen meg kellene menteni a világ számára, az Új Testamentum. Tulajdonképpen fölösleges volt a 100 legjobb könyv közé felvenni, mert amit ez a könyv mond, az minden ember szívébe írt szent jel. Ha ez valakinek nincs meg, azon a többi 99 könyv sem segít. Hát ez az egész műsor igen mondatokra, hitéleti mondatokra alapul, úgyhogy azért választottam ezt a műsor indító gondolatának, és azt szeretném megkérdezni, doktor, hogy ön milyen mondatot hozott nekünk?
Máté evangéliumából egy részletet. Nagyon nehéz volt választani a gazdag anyagból, és hát ez a mondat jutott eszembe inkább. Ti keresétek elsősorban Isten országát, és annak igazságát, és ezeket mind megkapjátok. Ez a mondat így önmagában nem mindig érthető. Az előzőről van szó, amikor Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok, hogy mit esztek, mit isztok, és miben ruházkodtok. Tehát erre vonatkozik az, hogy mind megkapjátok. Tulajdonképpen a gondviselésről van szó. És hogy miért választottam én ezt a mondatot? Hát azért, mert egész életemen keresztül úgy éreztem, hogy a gondviselés kezében vagyok. Tulajdonképpen én a kereszténységbe belenőttem. Nem egy mondat ragadott meg engem. Keresztény családba születtem, édesanyám katolikus, édesapám református volt, reverzálist adott, tehát mi négyen voltunk testvérek, és mind így katolikusok lettünk. Az első Isten élményem az a 7 éves koromra adódik, amikor a hittanórán a kis Bibliából Jézus szenvedését tanították nekünk, és volt egy kép, amikor Jézus oda van kötözve egy oszlophoz, és ostorozzák őt. Hát ez volt az első olyan, ami engem megragadott, hogy az Isten fia ennyit szenvedett értünk. És ezután jobban fogékony voltam a szülői útmutatásokra, hittanórákra. 10 éves koromban volt egy barátom, akivel arról beszélgettünk, hogy ki mi lesz, ki mi akar lenni. És én mondtam, hogy én orvos szeretnék lenni. Ő erre azt mondta, az nagyon szép dolog, de még szebb dolog, ha a lelkek orvosa lennél. Ez volt az első gondolat, amikor azon tűnődtem, hogy hát orvos vagy pap. De én maradtam úgy, hogy maradok orvos, mikor aztán 7. általános koromba minisztrálni mentem a Kispestre a jezsuitákhoz, ahol nagyon közelebb kerültem az Istenhez, és akkor határoztam el, hogy én pap leszek. 12-13 éves koromban.
Akkor ez változott? Az orvosból átváltozott most egy papi gondolat felé?
Hát igen, de akkor ez 12-13 éves voltam, hogy nagyon sokat foglalkoztak velünk, és hát ilyen irányba terelték a gondolataimat, és ez megmaradt nekem nagyon sokáig. Igaz, hogy közben nagyon-nagyon szerelmes lettem, ami természetes a serdülőkorba, de ez a szerelem, ez elkísért a gimnáziumba is, mert az a kislány, aki 2 éve fiatalabb volt nálam, ő oda járt a gimnáziumba. De ha néha beszélgettünk, és nagyon fegyelmezetnek kellett lennem, és azt mondtam, hogy jó, én az érzelmeimen nem tudok uralkodni, de a cselekedeteken igen. És bármennyire is szerettem és örültem minden persze, amikor megláttam, nem kezdtem neki udvarolni, és nagyon nehéz volt megállni ezt. De azt mondtam, ha én most nem tudok megállni, akkor hogy fogom a cölibátust betartani? Amikor a gimnáziumot elvégeztem, akkor mondtam a szüleimnek, hogy én pap szeretnék lenni. Tudták már ők korábban, de hogy most mennék szemináriumba. Ez 1954-ben volt.
Kemény időszak szeminárium szempontjából.
Így van. És három testvérem volt, akik kisebbek voltak nálam. És akkor édesapám azt mondta, hogy ha te most szemináriumba mégy, ebbe a diktatúrába teljesen elvágod a testvéreidnek a tovább tanulását. Ez az egyik ok, ami szeretném, hogy ne oda jelentkezzél. Másik az, hogy itt 18 éves korodban nem tudod, mi a nőtlenség. Úgyis gondoltál, hogy orvos legyél, nem akarsz orvosi egyetemre menni? Jó, hát szót fogadtam neki, és hát fölvettek az egyetemre felvételi nélkül, mert 1953 és 54-ben volt két évben olyan rendelkezés, hogy aki kitűnően érettségizik, és harmadik, negyedikben kitűnő, azt nem kell érettségizni, nem kell felvételizni az egyetemre. És annak ellenére, hogy én tudták rólam, hogy én templomba járó vagyok, felvettek minden további nélkül, mert fel kellett venni. Az egyetemet úgy végeztem el, hogy nem leszek orvos. Mert végig az volt, hogy én pap leszek. Persze szerelmek voltak érzelembe, de soha senkinek nem udvaroltam azért, mert nekem ez nem szabad. És akkor még fiatal koromban, ugye a gimnázista koromban azt mondtam, hogy uram, legyen úgy, mint ahogy te akarod. Ne az én céljaim valósuljanak meg, én azt szeretném, hogy használj engem. A te országod építésében szeretnék eszközöd, munkatársad lenni. És ez nagyon megvalósult, úgy néz ki, a jó Istenen nem lehet tréfálni. Ő elfogadta tőlem ezt a felajánlást, és végignézve az életemen, tulajdonképpen soha nem az lettem, ami akartam, és az, ami akartam lenni, az nem lettem, ami nem terveztem, nem akartam, az lettem. És most 81. évemben úgy látom, hogy minden úgy volt jó, ahogy a Jóisten ezt akarta, ahogy a gondviselése ezt elintézte. Mert ami nem akartam, az lettem. Majd ezt röviden elmondom még.
Én még csak annyival szakítanám meg, doktor úr, elnézést kérek, hogy akkor ide viszont nagyon beilleszkedik a mondat, amit tetszett hozni.
Igen.
Erre a gondolatmenetre bőven fel tudjuk fűzni az öni választott igen mondatát.
Igen, igen. Ez az egész életemben. Sőt, nem akarom ezt nagyon misztifikálni, de ahogy én végignézem most az életemet, ugye tanultunk különböző istenérveket. Számomra az én életem egy istenérv.
A komplet egész élete?
Igen, igen. Az egyetemen szívesen tanultam mindent, és az egyik lelkivezetőm az azt mondta, hogy különösen tanuld a pszichiátriát, mert ha majd orvos és pap leszel, akkor az lenne a feladatod, hogy a vallásos embereknek egy kis csoportjában pszichiátriai betegségek, vonásai is jelentkeznek, és akkor ezekkel az emberekkel kéne foglalkoznod. Ezt a feladatot adta nekem. Én nagyon szerettem a kémiát. Első év után bekerültem Strau professzor intézetébe, harmadéves koromban demonstrátor lettem, hatodéves koromban első évesek csoportját vezethettem, és fél évben én kolokváltathattam az elsősöket kémiából. Igaz, hogy beültettek mellém egy tanársegédet, hogy nehogy túl szigorú legyek, mint medikus medikushoz, vagy pedig túl engedékeny. Tehát nagyon szerettem mindig oktatni, és ez volt az egyik kedvenc, nem azt mondom, hogy szórakozásom, de az is igaz, hogy az elődeim között sok pedagógus van, feltehetően ilyen tulajdonságot örököltem. Amikor elvégeztem az egyetemet, Kisbérre kerültem. Ez is érdekes, hogy miért. Álláselosztó bizottság elé kerültük. Tudták rólam, hogy nem vagyok kisztag, mert az én elveimmel ez nem egyezett össze. Tudták jól, hogy a Sík Sándornak a konferencia beszédeire átjárok. Mindent tudtak rólam. Igaz, hogy pályázatokat nyertem belgyógyászatból, mikrobiológiából, summa cum laude végeztem, és akkor azt mondták, hogy szó szerint, hogy életrajzomban nem találnak olyan adatot, amiért Budapesten maradhatnék. De tekintve a tanulmányi eredményt, megkapom azt a szakot, amit kérek. És akkor én kértem belgyógyászatot. És akkor az ország talán legkisebb kórházába kerültem, Kisbérre, ez a járási kettes számú kórház, ugye voltak az egyetem fővárosba kórházak, megyei kórház, járási egyes, járási kettes. Kisbérre kerültem, ahol nagyon jól éreztem magam, de még mindig papnak készültem, annak ellenére, hogy ott volt egy nővér, aki nekem nagyon megtetszett, nagyon aranyos volt, kedves, szorgalmas, ami jót el tudtam maga képzelni róla. Nem mondom, én pap akarok lenni. Októberben végeztünk, következő év januárjában bevittek fél év katonára. Ugye ez volt akkor a rend, egy ilyen tiszti tanfolyam volt, mert a honvédségnél orvos csak tiszt lehet. Tehát egy fél éves tiszti tanfolyam. Nyáron egyik ismerősöm, barátom, aki tudta, hogy papnak készülök, elvitt Cserháti püspök úrhoz, aki a központi szemináriumnak akkor volt a rektora. Akkor elmondtam neki, hogy jelenleg orvos vagyok, régóta készülök papnak, és azt mondta, jó, tekintsem magam a Pécsi Egyházmegye kispapjának, mert ugye a Pécsi, később ő volt a Pécsi megyés püspök. 3 vagy 4 évig dolgozzék, mint pap, közben majd mindenből vizsgáznia kell, és utolsó 2 évben, 3 évben bevonul szemináriumba. Így ez, mint katona jelentkeztem katonaruhába.
Katonaruhába? Na, az igen, még jó lehetett.
Ez, igen, mert ugye akkor az volt, hogy a katonaság alatt nem volt szabad civil ruhát hordanunk. Ezt megelőzően egy kis faluba, Császáron, ott volt egy lőszerraktár, oda kerültem katonának, és oda elmentem a templomba vasárnap, és természetesen katonaruhába, és mentem áldozni. Tán 2 hét se telt el abból, hogy a püspök úrral beszéltem, a Honvédelmi Minisztériumnak a személyi csoportfőnökségére fölhívtak. Fogalmam se volt, hogy miért hívnak föl. Fölmegyek, egy őrnagy fogadott, nagyon udvariasan, kedvesen. Kérdezte, hogy milyen terveim vannak. Mondom, hogy én nem akarok tovább szolgáló lenni, mert ugye azt gondoltam, hogy azért hívnak be, hogy a katonaságnak szükség van orvosokra, és akkor mindenféle kedvezményt ajánlanak, hogy legyünk katonák. Tudom, aztán nem ezért hívtam, de mégis milyen tervei vannak. Onnan visszamegyek Kisbérre dolgozni egyelőre. Akkor azt mondja meg nekem, hogy miért ment katonaruhába áldozni. Hát mondom, azért, mert a szolgálati szabályzat tiltja, hogy ameddig katona vagyok, civil ruhát vegyek föl. De a szolgálati szabályzatban egy mondat sincs arról, nem mehetek templomba. Tehát ha templomba megyek, akkor csak is katonaruhába mehetek. Azt mondta, hogy hát az elvtárs nagyon jól ért, tudja a szolgálati szabály szövegét, de a szellemét nem érti. Mondom, én a szöveget tanulom meg, és ezt tartottam be. Na azt mondja, de ne kerülgessük a forrókását, mi jelentkezett papnak.
Akkor ezt is tudták ezek szerint.
Hát ezért hívtak föl tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát 2 héttel telt a püspök úrra való beszélgetésem, és a minisztérium felhívása. És akkor elbeszélgettem jó egy órát azzal az őrnaggyal, hitről és a tudományról. Egy értelmes ember volt, és hát elmondtam neki, hogy én semmi ellentétet nem látok az természettudomány, az orvostudomány és a hitem között. Erre ő nem nagyon tudott válaszolni, mert ez a terület nem volt ismert részére. Akkor átmentünk a társadalom részére. És azt mondja meg elvtárs, hogy hogyan gondolja el ebbe a társadalom a vallást. Hát maga materialista szellemben nevelkedett az iskolába. Mondom, igen, megtanultam, de én nem azt fogadom el. És én nekem az a véleményem, hogy a vallás az társadalom feletti. Mert volt vallás a rabszolgatartó társadalomba. Volt kereszténység a feudalizmusba. Van kereszténység a kapitalizmusban. Jelenleg ebbe a szocializmus építésének korszakában is van kereszténység Magyarországon és a világon, csak ott, ahol ezt a legnagyobb terrorral tiltják, például Albániában. És ha felépül a szocializmus, akkor ott is lesz kereszténység. Sőt, én úgy látom, hogy a szocializmus inkább kedvez a keresztény szemléletű embereknek, mint a kapitalizmus. Mert a kapitalizmus az egyént állítja a középpontjába, a szocializmus pedig a közösséget. Mondjuk az egy más dolog, hogy ezt nem veszi észre a szocializmus, hogy a keresztény emberek mennyivel jobban tudnák építeni azt a társadalmat, amit a politika most akar.
Sarokba szorította az illető őrnagyot, vagy nem tudom milyen rangja volt,
őrnagy.
Az őrnagy úrára nem tudott mit mondani, mert ez megáll, amit ön itt most elmondott.
Akkor azt mondta nekem, hogy nézze, maga ne haragudjon én rám, ha nem javaslom, hogy tiszt legyen. Mert a tisztnek kötelessége a beosztottjait materialista szellemben nevelni. És maga ugye ezt nem fogja. Mondom, természetes, hogy nem. Tehát akkor maga se haragudjon én rám, hogy nem lesz tiszt. Megmaradt tizedesnek, mielőtt bevonult ide, mert az egyetem alatt egy-egy nyáron őrvezetők tizedesek lettük, és a háború lesz, akkor a hátországban is szükséges orvosokra. Úgyhogy az évfolyamunkból én, meg még egy fiú, mi ketten, bennünket nem avattak tiszté, így akartak mondjuk megbüntetni, de tulajdonképpen megjutalmaztak, mert többet a honvédséggel semmi gondom nem lett, és hát itt egy bizonyos hitvallás volt, ami teljesen spontán, nem készültem én erre föl a beszélgetésre, de hát ami bennem volt, azt elmondtam. Eszembe jutott később, ugye az apostolok cselekedetében van egy rész, amikor azt mondják, hogy ha főpapok elé hívnak, és meg kell vallanotok, ne gondoljatok arra, hogy mit mondtok, majd a Szentlélek segít nektek. Ez jutott nekem eszembe, ott és semmi bántódásom ezért nekem nem lett. Még a kisbéri tartózkodásunk alatt, ahol egyébként 12 évig dolgoztam, az első évben, amikor már leszereltünk, visszamentünk dolgozni, az volt a szokás, hogyha a körzetben üresedés van, akkor mennünket fiatal orvosokat ott kihelyeznek. És így egy hónapra engem kiraktak Nagyigmándra. Ez épp a húsvéti időszakban volt. A körzetben én voltam, tehát a Nagyigmánd egyetlen orvos, és a környéken is ügyeletet kell tartanom éppen virágvasárnap. Hát mit csináljak? Vettem egy nagy papírt, ráírtam, ha valaki keres, a templomba vagyok. Kiraktam a rendelőre, és elmentem virágvasárnap a templomba.
Itt sem hagyott kétséget a hite felől?
Nem. Nagyon, nagyon megszerettek engem Nagyigmándon, életem egyik nagyon szép időszaka volt ez az egy hónap, de hát nem családorvos, nem körzetorvos akartam lenni én, hanem továbbra is még pap lettem, szerettem volna lenni.
Dr. Makó János, belgyógyász nefrológussal Perczel Éva beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu